Majdnem 10 éve nőttek utoljára ekkorát a beruházások, javul a gazdaság szerkezete. Ismét 30 milliárd forintot kapnak a fizetési nehézségekkel küzdő települések. Elmaradt az áttörés a vilniuszi csúcs találkozón, Ukrajna végül mégsem írta alá a társulási szerződést az Unióval. Jó napot kívánok! Majdnem 10 éve 2004-ben nőttek utoljára olyan ütemben a beruházások, mint az idei harmadik negyedévben. A KSH friss adatai szerint 10%-os volt a növekedés a július és szeptember közötti időszakban a tavalyi év hasonló időszakához képest. Elemzők szerint a növekedésből szinte minden gazdasági terület kivette a részét. És már látható a Magyar Nemzeti Bank által indított növekedési hitelprogram kedvező hatása is. A gép- és berendezés beruházások több mint 10, az építési beruházások 9,5%-kal bővültek. Kiemelkedően nőttek több mint 36%-kal a mezőgazdasági beruházások, a legnagyobb mértékben több mint 90%-kal a víz- és hulladékgazdálkodás területén folyó, főként víztisztítási és csatornázási beruházások volumene emelkedett. Elemzők szerint a mai adatok is azt erősítik, hogy jövőre tovább gyorsulhat a gazdasági növekedés, és legalább 2%-kal nőhet a GDP. Az elmúlt 10 évben nem volt ilyen kedvező adata a negyedéves beruházási számoknak, ezt Varga Mihály is megerősítette a Híradónak nyilatkozva. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, úgy tűnik, hogy a beruházások is elkezdtek jól teljesíteni.
Ezek a számok azt mutatják, hogy a magyar gazdaság egy egészségesebb növekedési szerkezetre kezd átállni. A gazdaságnak nagyon sok olyan ágazata, szektora van, amelyben a beruházások jelentős mértékben növekedtek. Tehát nem arról van szó, hogy csak az állami beruházások húzzák már ezt a ágazatot, ezt a szektort, ezt a részt, hanem arról van szó, hogy legalább 15 olyan területen, oktatásban, gépiparban, kereskedelemben nőttek a beruházások, amelyek csak áttételes hatása van az állami szektornak.
Matolcsy György lemondásra szólította fel Olli Rehnt, az unió gazdasági biztosát, aki szerinte hibázott az eurozóna válság kezelésénél. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy budapesti konferencián arról beszélt, hogy Magyarországon lehetséges volt unortodox lépésekkel gazdasági fordulatot elérni úgy, hogy közben megmaradt a politikai stabilitás, az unió válságkezelése viszont megbukott. Az MNB elnöke arról is beszélt, hogy a 4 nagy hitelminősítőnek meg kellene kezdeni a tárgyalásokat Magyarország felminősítéséről. 3%-nál is jobban nőhet éves szinten a nyugdíjak vásárlóértéke, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkára ma reggelben. Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy ez az évelei nyugdíjemelésnek és az alacsony inflációnak köszönhető. Beszélt arról is, hogy a rezsicsökkentés kiemelten érinti az időseket.
Kormányzásunk kezdetén az volt a fő cél, hogy egyáltalán ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat, meg tudjuk őrizni a vásárlóértékét, és most a tavalyi évben egy nagyon minimális emelkedést tudtunk elérni, innen pedig a várható infláció mértéke miatt, ami hála Istennek alacsony, úgy néz ki, hogy 3,2-3,4%-kal nő a vásárlóértéke a nyugdíjaknak.
A rezsiköltségek befagyasztását kéri az angol kormány az energiaszolgáltatóktól a BBC jelentése szerint. David Cameron kormánya azt akarja elérni, hogy az áremelési moratórium legalább a következő parlamenti választásokig 2015-ig tartson. Az ellenzéki munkáspárt nemrég bejelentette, hogy ha a kormányra kerülne, akkor 20 hónapra biztosan befagyasztaná a lakossági energiaárakat. Ezt a kezdeményezést David Cameron egy hónappal ezelőtt még megvalósíthatatlannak és átverésnek minősítette. A BBC szerint a kormánykoalíció szeretné elkerülni, hogy a választások közelettével a nagy lakossági energiaszolgáltatók ismét jelentős áremeléseket hajtsanak végre. Összesen 30 milliárd 466 millió forintot kap 1875 önkormányzat működő képessége megőrzésére, jelentette be Tállai András, a belügyminisztérium államtitkára. Az érintett fizetési nehézségekkel küzdő települések szeptember 30-áig pályázhattak a többletforrásra a tárcánál. Az államtitkár elmondta, a belügyminiszter 14 jogcímen ítélt meg forrást a településeknek, Ezek között szerepel a jogerős bírósági ítélet alapján jelentkező fizetési kötelezettség, vagy a helyi iparűzési adóbevétel kiesése, például egy gyár bezárása miatt. Idén csaknem 50 milliárd forint működési többlettámogatást kaptak az önkormányzatok, így minden település tartozásmentesen le tudja zárni a 2013-as évet, jelentette ki Tánlai András. Már biztosnak látszik, hogy elmarad az áttörés Vilniusban a keleti partnerségi csúcstalálkozón, ugyanis az Európai Unió vezetői sem tudták meggyőzni Viktor Janukovics ukrán elnököt arról, hogy mégis írja alá országa társulási szerződését az Unióval. Az aláírás a vilniuszi csúcstalálkozó fénypontja lett volna. Az ukrán elnök azonban egy héttel az aláírás előtt visszalépett.
Dalia Grybauskaitė, az unió soros elnöki tisztét betöltő Litvánia elnöke, valamint Herman Van Rompuy, az Európa Tanács, és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke fogadta az uniós tagországok állam- és kormányfőit, köztük Orbán Viktor miniszterelnököt is. Az ukrán elnököt többen bekiabálásokkal fogadták az unió keleti partnerségi csúcs találkozójára érkezésekor. Viktor Janukovics a héten jelentette be, hogy országa az Oroszországgal fenntartott vámunió és az emiatti orosz nyomás hatására visszalépett az unióval kötendő társulási szerződés aláírásától. Úgy tűnik, az érvek nem győzték meg Viktor Janukovicsot, mondta a litván elnök a csütörtök esti munkavacsora után, miután az európai vezetők sem tudták meggyőzni az ukrán elnököt a történelmi jelentőségű társulási szerződés aláírásáról. Az unió ajtaja a jövőben is nyitva áll Ukrajna előtt. Nyitva áll, mert ez mindkét fél számára fontos. Bízom benne, hogy haladni fogunk ebben az ügyben olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, mondta az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselő a Viktor Janukovicssal folytatott megbeszélés után. Egyes diplomáciai források szerint a jövő év elején tartandó brüsszeli EU-Ukrajna csúcson ismét megpróbálják majd aláíratni a társulási megállapodást Janukovics elnökkel. Grúzia és Moldova azonban kitartott a társulás mellett. Ez vámkedvezményeket és utazási könnyítéseket jelent majd az Unió és a két volt szovjet tagköztársaság között. A két országgal jövőre írják alá a társulási szerződést, amelynek véglegesítésében Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, és aki délután fel is szólal a keleti partnerségi csúcs plenáris ülésén.
Horváth András soha nem volt adóellenőr. Kockázatelemzőként dolgozott, de volt olyan munkája, amit néhány nap helyett 10 hónapig húzott. Ezt állítja arról a volt dolgozójáról a Nemzeti Adó és Vámhivatal, aki nemrég vádolta meg a hivatalt, hogy az a kiemelt adózókkal elnézőbb, így a legnagyobbak nagyjából évente 1000 milliárd forint adót elcsalnak. A NAV visszautasítja a vádakat és rágalmazás miatt feljelentést tesz.
Horváth András nem volt adóellenőr soha életében.
Soha nem dolgozott adóellenőrként Horváth András, a Nemzeti Adó és Vámhivatal egykori alkalmazottja, ezt mondta róla a szervezet elnök helyettese. Varga Árpád közölte, a férfi koordinációs feladatokat végzett, nem vett részt ellenőrzésekben. Kitálalt egy adóellenőr. Ezzel a címmel közölt írást 3 hete az Index. Horváth András akkor beszélt először arról, hogy szerinte több mint 1000 milliárd forint értékben csalnak adót nagyobb hazai cégek és multinacionális vállalatok, amihez az adóhatóság csak asszisztál. A NAV csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint hamis az adóellenőr története. A NAV elnök helyettese azt mondta, Horváth András soha életében nem volt adóellenőr, nincs is revizori képesítése, mivel nem végzett ehhez szükséges iskolát.
Ő egy államigazgatási főiskolát végzett úriember, és egy államigazgatási főiskola, meg egy revizor, az ugye kettő.
Az elnök helyettes csütörtökön azt is bejelentette, amikor felnyitották Horváth András szekrényét, abból több mint 100 valóban adóellenőrként dolgozó NAV-os munkatársa 60 ezer oldalnyi munkája került elő lefénymásolva. Ráadásul a férfi többször szobatársai gépeit használva gyűjtött információkat, amikből Varga Árpád szerint összeesküvés elméleteket gyártott.
Itt vannak nálam ebbe a dossziéba azok az adatok, amelyek alátámasztják, hogy a gabona kereskedelmi területeken milyen szervezett hálózat működött.
Szerdán az Országgyűlés Illetékes Albizottságának ellenzéki tagjai előtt egy zöld mappát mutogatott Horváth András. Állítása szerint ebben cégekre nézve terhelő adatok vannak, de nem nevezte meg a vállalatokat. Arra hivatkozott, hogy azzal üzleti titkot sértene.
Ebben a 20 oldalas anyagban semmi konkrétum nincsen.
Ezt mondta a NAV elnök helyettese Horváth András az internetre is kikerült tanulmányáról. Hozzátette, így egyetlen céget sem tudnak beazonosítani. Varga Árpád egyúttal visszautasította, hogy az adóhivatalnál felsőbb utasításra a vizsgálatokat állítottak volna le. Sőt, felhívta a figyelmet arra, hogy maga Horváth András nem végzett el időre egy rábízott feladatot.
Volt egyetlen egy olyan célvizsgálat, amit neki el kellett volna végezni, ez az, amit az anyagban ő úgy apostrofál, hogy 3-5 nap alatt el lehet végezni, és mivel 10 hónap után nem fejezte be ezt a vizsgálatot, ezért levették róla. Ez az egy olyan ügy volt, amit be tudtunk azonosítani, hogy biztos, hogy erről beszél.
Nem tudom elképzelni.
Nem tartotta elképzelhetőnek az ATV műsorában Vámosi Nagy Szabolcs, az adóhatóság egykori elnök helyettese, hogy ilyen nagyságrendű ügyek úgy történjenek, ahogyan azt a nem adóellenőr Horváth András állítja, mivel egy-egy utasításnak hosszú hivatali utat kell bejárnia.
Ha a központi vezetés kiad egy utasítást, az nem tud úgy eljutni ahhoz, akit érint mondjuk egy revizorhoz, anélkül, hogy legalább 15-20-25 ember ne tudja róla. Ugye ez egy szolgálati rangréta, elnök,
elnökhelyettes. Most az
átszervezés után is? Hát ott különösen.
Ezt csütörtökön megerősítette a NAV elnök helyettese is, aki bejelentette, a Nemzeti Adó és Vámhivatal rágalmazás miatt feljelentette a rendőrségen Horváth Andrást.
Nem volt adóellenőr, ezt tegnap este az ATV-ben is elismerte Horváth András. Azt mondta, hogy ellenőrzési szakkoordinátorként dolgozott, és más adóellenőrök anyagait használta.
Én szabadabban mozogtam a rendszerbe mindig. Én a revizorok munkáiból dolgoztam, abból állítottam össze feljelentéseket, főként ez volt a feladatom az idő alatt, amíg a NAV-nak a dolgozója voltam, legnagyobb részt, és ehhez kellettek a revizori anyagok.
Kicsinyességet, középszert, önzést lát a bal oldalon. Erről beszélt Gyurcsány Ferenc tegnap este az ATV-ben. Azt mondta, ha így folytatják, akkor veszíteni fognak jövő tavasszal, de szerinte ezt nem értik meg a kollégái. Botka László, az MSZP választmányi elnöke az elmúlt napokban többször is arról beszélt, megállapodnának a demokratikus koalícióval, de csak Gyurcsány Ferenc nélkül, mert ő több százezer embert is elijeszthet attól, hogy a baloldali összefogásra szavazzon.
Nem az összefogásnak a problémája Gyurcsány Ferenc, mert az összefogás az nem cél, az összefogás az eszköz.
Botka László, az MSZP választmányi elnöke csütörtökön is megismételte, egy esetleges közös baloldali összefogásnak csak akkor van esélye a kormányváltásra, ha abban Gyurcsány Ferenc nem kap szerepet.
Ennek a 801 millió választópolgárnak a meggyőzésében, támogatásának a megszerzésében, meggyőződésünk szerint jelen pillanatban Gyurcsány Ferenc nem tud segíteni. Feltétlenül, hogy Gyurcsány is így gondolja, hiszen ő nagyon sokszor lenyilatkozta, hogy
nem fogok a számból, hogyan kell szépen mondani, hátsó felemet csinálni.
Gyurcsány Ferenc az ATV-ben azt mondta, továbbra is hajlandó hátralépni, de csak akkor, ha az összefogásról szóló tárgyalások abban a szakaszba érnek. Azt mondta, először a közös miniszterelnök jelöltről, a közös listáról és a közös jelöltekről kell megállapodniuk.
December 10-e után üljünk le, nézzünk egymás szemébe. Melyik ötök lép vissza? Ki lesz a közös listának a vezetője? Hogyan lesz közös lista? Kik lesznek a közös képviselők? Ne panaszkodjatok, ne vádaskodjatok, ne koholt ügyekkel gyertek elő. Nézzünk egymás szemébe. És ha végén meg tudunk állapodni, és már csak én vagyok a probléma, akkor gyerünk.
Botka László most is azt mondta, azért sem kezdik újra egyelőre a tárgyalásokat a demokratikus koalícióval, mert úgy látják, nekik most csak a parlamentbe jutás a céljuk.
Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak azt kell eldöntenie, hogy mi a fontosabb számukra, harcolni azért, hogy saját jogon elérjék az 5%-ot és bekerüljenek a parlamentbe, vagy pedig beállni egy ellenzék összefogásba. Mi erre nyitottak vagyunk, közös MSZP-DK listára tettünk ajánlatot a DK-nak.
Ez olyan, mint hogy azt mondanák, hogy hát baj van ezzel a fodrásszal, ez hajat akar vágni. Hát micsoda elképesztő dolog, hát meg vagyunk döbbenve. Hát persze. Azért politizálunk, mert mit gondolunk, abból törvény legyen, jogszabály legyen, hogy felhatalmazást kapjunk a választóinktól. Miért, Botka kolléga miért politizál? Talán kertész szeretne lenni? Vagy politikus?
Hogyha... Gyurcsány Ferenc azt mondta, jelenleg a Fidesz támogatottsága 50% körüli, az MSZP és az Együtt PMI pedig közösen 30%. Szerinte, ha az folytatódik a baloldali pártok között, ami eddig, akkor nem tudnak nyerni 2014-ben.
Ma a Fidesz...
1 millió tonna minőségi zöldség és gyümölcs előállítását támogatja a kormány a következő uniós gazdasági ciklusban. Erről számolt be az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Cerván György Csengerben adott át egy olyan almaválogatót, aminek segítségével a helyi gazdák a legnagyobb áruházláncokat is ki tudják szolgálni.
A közel 1 milliárd forint értékű almaválogató berendezést mutatja a Csengeri Alma Régió Kft. Ügyvezetője az egyik helyi termelőnek. A gépsort 75%-ban uniós és hazai támogatásból vásárolták. A gépnek köszönhetően az itt termelt almát drágában tudták értékesíteni, így a tavaszi fagyok okozta terméskiesés sem viselte meg a helyi gazdákat.
Árbevételben nem volt jelentősen kiesésünk az elmúlt évek átlagához képest, ugyanakkor mennyiségi kiesés az egy olyan 25-30% körüli valóban megvolt.
A válogatógép és a hozzá tartozó 6000 tonnás kapacitású hűtőház segítségével a csengeri termelők már a legnagyobb áruházláncokat is ki tudják szolgálni.
Ez egy forradalmi áttörést jelent a cég életében.
Az avató ünnepségen az agrárgazdaságért felelős államtitkár azt mondta, fontos feladatnak tartják a hazai almafogyasztás növelését. Ennek érdekében a zöldséggyümölcs ágazat kiemelt támogatást kap a következő uniós ciklusban.
Az a tervünk, hogy a minőségű áruállapot a zöldséggyümölcs ágazat tekintetében mintegy 1 millió tonnával meg tudjuk emelni.
A tervek szerint Magyarország a jövőben több almát értékesítene a keleti piacokon is, főként Oroszországban.
Sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 4:30-kor várjuk Önöket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!
Legendában a legendásabb dalokból szemezgetünk.
Lesz itt kérem szerelmes dal. Visszárad. Lesz itt házi bulis. Lesz itt slágerlistás. És lesznek lírai dalok is, ezeket minden csokorba gyűjtjük és átnyújtjuk Önöknek hamarosan.
Legenda. Ma este az M1-en.
Diszkópörkölt galuskával.
Kicsit még várunk, úgy fog röhögni.
Nehéz napjait könnyű zenéje.
Jaj, ne csoda helyzet maradt ki!
December 20-ától M3, a Retro csatorna. Az érték, érték marad.
Egy rövidpályás EB és az év sportolója választás még hosszú Katinka idei programja. Jó napot kívánok! Mindkét eseményt győztesként hagyhatja el a világbajnok úszó, aki a ma reggel vendége volt.
55 éremmel fejezte be hosszú Katinka a világkupa sorozatot, amivel az összetett pontversenyben is az élen végzett. A siker és számhalmozó világbajnok tőle és csak is tőle szokatlan módon kevés számban indul a dániai rövidpályás EB-n.
Kevésnek tűnik, mert tényleg ugye a világkupán 2 nap alatt leúsztam 12 számot, és most csak 7 számban fogok indulni ugye a 4 nap alatt, ami azt jelenti, hogy tényleg nagyon rá fog menni a minőségre.
Az év végén pedig még egy megmérettetés vár rá és edzőjére, ahol akár 2 győzelem is születhet.
Ez ugye már alapból megtiszteltetés, hogy ott vagyunk a jelöltek között. Ráadásul ugye én, mint nem magyar is benne van az első 3, úgyhogy
és hogy olyan még nem volt, hogy egy nem magyar edző nyerjen sport évedzője díjat és sportcsillagok gáláján.
Igen, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, főleg úgy, hogy ketten egymás mellett tudunk ülni, és mindketten jelöltek vagyunk, így még jobban izgalmas lesz a gála.
Melyet december 19-én élőben közvetítünk a Dunán.
A rövidpályás úszó EB felkészülés már a hajrájához érkezett. A Kőbánya SC versenyzői még egy utolsó erőfelmérő versenyen vesznek részt a hétvégén.
100 halombattán edzenek, a hétvégén Bécsújhelyen versenyeznek, hogy majd a herningi rövidpályás EB-n jól szerepeljenek. A Kőbánya SC úszói közül Pulai Bence döntős eredménnyel zárna az évet.
Tavaly 100 pillangón voltam döntős, most ugye, hát úgy is ki fog derülni, mert a 100 pillangó előbb van, hogy bejutok a döntőbe, az már nagyon jól előjele lesz a 200-nak, és hát 200 pillangón pedig, ha bejutok a döntőbe, akkor ott már bármi lehet így szerintem helyezésileg.
A 26 fős EB csapatnak tagja a 200 mellen junior VB ezüstérmes Horváth Dávid is.
Három mellszámba indulok az 50-100-200 mellem, de ebből a 200 mell lesz a főszámom, és abban szeretnék jó eredményeket elérni.
Az Európa-bajnokság december 12-én kezdődik.
Zácsik Szandra betegsége miatt csak a jövő hét elején hirdeti ki keretét az egy hét múlva kezdődő szerbiai női kézilabda világbajnokságra Hajdú János szövetségi kapitány. 18 magyar versenyző vesz részt a Gimnáziádén Brazíliában. A középiskolások világjátékán 7 sportágban osztanak érmeket, a helyszínről Mohai Bence tudósít.
Törzsi tánc, néptánc, capoeira és szamba Brazília minden arcát megmutatta a megnyitó ünnepségen. A sok arcban van, ami közös, a vidámság, a felszabadultság, a dinamizmus, az elsöprő lendület. Brazília a világ legnagyobb sporteseményeit látja vendégül néhány éven belül. Olimpiát, labdarúgó világbajnokságot, konfederációs kupát és univerziádét is rendez az ország. Ebbe a sorba illeszkedik a középiskolások világversenye, a Gimnáziádé, amelynek megnyitóján ízelítőt kaphatunk abból, mire számíthatunk jövőre, illetve 2016-ban. A magyar zászló mögött úszóink, tornászaink és aerobikosaink is felvonultak, péntektől pedig már megkezdik a versenyzést is. A Nemzetközi Diákolimpia december 4-éig tart Brazília városban.
A magyar férfi curling válogatott 7-6-ra kikapott Olaszországtól a norvégiai Európa-bajnokság elődöntőjében, így a B-osztály bronzérméért játszhat, azaz nem juthat fel az elitnek számító A-csoportba. Sporthírekkel legközelebb fél hét előtt a Dunán, 8 után pedig az M1-en várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kívánok, köszöntöm Önöket! Az éjszakai órák folyamán egy gyenge front haladt keresztül az országon, ennek utóhatását még a középső országrészben ülők érezhetik most is, hiszen errefelé élénk helyenként erős a szél. A következő frontra sem kell sokat várni, felhőzete már a délután folyamán eléri az országot. Ez sem lesz valami erős, hiszen mire hozzánk elér, többnyire legyengül, és maga a frontrendszer inkább tőlünk kissé északkeletre vonul majd el. A délután minden esetre megkezdődik a fátyol felhőzet növekedése északnyugat felől, tartósabb napsütése még a Dél-Dunántúlon és az Alföldön számíthatunk. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futó hózápor. A most még erős északnyugati szél késő délutántól a középső országrészben is mérséklődik. Éjszaka folytatódik a felhőzet vastagodása, és az északi északkeleti megyékben előfordulhat kisebb csapadék. A Kisalföldön eső havas eső formájában, míg az északi középhegység térségében gyenge havazás fordulhat elő. A sok felhő miatt csak gyenge fagy valószínű hajnalban. Holnap napközben a Dunántúl déli részén akár több órára is kisüthet a nap, míg az északi felén délelőtt marad a borongos idő kisebb csapadékkal, ott délután van esély némi napsütésre. 5 fok körül alakul a hőmérséklet. Az északi középhegység térségében és az Alföld északi részén délelőtt szintén borongos lesz az idő kisebb havazással, hószálingózással, délután kezd vékonyodni a felhőzet. Az Alföld középső és déli részén viszont több órára is kisüthet a nap. Csak a Tiszántúlon élénkülhet meg kissé a délnyugati szél. A következő napok időjárására leginkább az eseménytelenség lesz jellemző. Vasárnap még csak néhol képződhet hajnalban köd, ezt követően viszont egyre hosszabb időre megmaradnak a ködfoltok és a felhős területek, és egyre kevesebb lesz a napsütés is. A hőmérsékletben viszont számottevő változás nem várható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!